Hölgyeim és uraim, ha megengedik, megkezdjük a mai ülést. Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket, urakat és vendégeinket. Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság üléséről készült hangfelvétel Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020 második 5. fővárosi közgyűlési rendelet 74. paragrafus 4. bekezdése alapján publikálásra kerül a budapest.hu honlapon. A tisztelt képviselők megkapták javaslatomat a mai napirendre. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e hozzászólás, kérdés, javaslat? Nem látok ilyet, akkor kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Kérem, szavazzanak! A testület elfogadta a napirendet, és így át is térek az első napirendi pontra. Javaslat verzió film alapítvány és a múlt és jövő alapítvány támogatására, valamint a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. 2023. évi közfeladatellátási szerződési módosítására. Itt egy közgyűlési előterjesztésről van szó. Dr. Bőszanet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Kérdezem, hogy kíván-e bevezetőt mondani? Nem, köszönöm szépen. Mivel ez egy közgyűlési előterjesztés, jelzem, hogy a bizottságnak véleményezési jogköre van. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés, megjegyzés? Nem látok ilyet, akkor szavazni fogunk. Egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem, szavazzanak. Testület ezt 4 tartózkodással fogadta el. A második napirendi pontra térek át. Javaslat a FEANTSA, hajléktalanokkal foglalkozó nemzeti szervezetek Európai Szövetségéhez támogató tagként való csatlakozásra. Ez is egy közgyűlési előterjesztés, a bizottságnak véleményezési jogköre van. Itt az előterjesztő Kis Angrus főpolgármester helyettes úr, aki nem kíván bevezetőt mondani. Ezzel megnyitva a napirend fölötti vitát, kérdezem, van-e hozzászólás? Nem látok ilyet, akkor erről is szavazni fogunk. Ismét egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem, szavazzanak. A testület ezt egyhangulag elfogadta, áttérek a 3. napi rendi pontra. Javaslat a fővárosi hajléktalan ellátórendszer biztonságos működésének fenntartásával kapcsolatos döntésekre. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó. Karácsony Gergely főpolgármester úr az előterjesztő, de helyette Kis Ambros főpolgármester helyettes úr az rövid bevezetőt parancsolja.
Köszönöm szépen. Tisztelt bizottság, az előterjesztés ugye arról szól, hogy szembe kell néznünk azzal a helyzettel, ami a Magyar Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom Egyesület által működtetett szociális intézmények kapcsán alakult ki. És nem akarok belemenni ennek a vitájába, ami a kormány és a MET között zajlik, hiszen tulajdonképpen a megoldás szempontjából egy pillanatra lényegtelen is, abból a szempontból fontos ez a kérdés, hogy valamit ezzel a helyzettel kezdenünk kell. Mi az a helyzet? Csak egy érdemes számba venni. A MET és az Oltalom csak a szociális területet nézve, és nyilván csak Budapestet nézve, Budapesten működtet egy családok átmeneti otthonát. Ez a 17. kerületben van, ez 28 fő elhelyezését biztosítja. Működtet egy női szállót József Nádor téren, ez 64 fő elhelyezését biztosítja. Működtet utcai szociális szolgálat, utcai szociális munkát. Működtet egy népkonyhát, ugye a Dankó utcában, ez kb. 150 főre van engedélyeztetve. Működtet egy nappali melegedőt, szintén a Dankó utcában, ez 190 főre van engedélyeztetve, és működtet 2 éjjeli menedékhelyet, ami összesen 260 főre van engedélyeztetve. Ezen kívül egészségügyi intézményeket működtet, ugye hajléktalan kórházat, ami pszichiátriai részleggel és ápolási osztályra rendelkezik, 50 és 30 fő ellátását biztosítja. Ugye nem kell szerintem nagyon magyarázni, hogyha azt mondom, hogy 1764 férőhely van éjszaka Budapesten, hogyha ebből a 260 férőhely kiesik, akkor ez, ahogy a múltkori bizottság ülésen már beszéltem, ez már mennyiségi problémát is tud okozni a rendszer szempontjából. Ezért egyetlen lehetőség, hogyha megpróbáljuk megmenteni ezt az ellátást a jelenlegi körületek között. Nagyon leegyszerűsítve, az ellátás biztosításához 4 feltételnek kell teljesülnie. Az egyrészt, hogy legyenek olyan nehéz helyzetben lévők, akik ellátásra szorulnak. Szerintem ez nem kétséges, ha az intézmények bezárnának, akkor is ezek az emberek ellátásra szorulnának. Másik, hogy legyen épület. Ezek az épületek jelenleg is biztosítottak, ezeknek a jogviszonya többrétű, de rendelkezésre állnak az feladat ellátásához. A harmadik, hogy legyen közületi biztosítás, tehát áram, víz, távhő, gáz szükség esetén. Ugye a hírek alapján ez akár bizonytalan is lehet, nyilván ezt nem tudjuk mi megítélni az MVM helyett, hogy mennyire veszélyeztetett a kikapcsolás. Ugye azért azt tudni kell, hogy persze október 15-től kikapcsolási moratórium van, ami azért egészségügyi és szociális intézmények esetében azért komolyan veendő szempont, de azért persze egy kikapcsoláshoz nem feltétlenül jogszabály kell, hanem egy darab villanyszerelő. Ezért is mondom azt, hogy ebben azért kicsit pályán kívül vagyunk, és a negyedik, ami szükséges, az pedig legyenek dolgozók, akik ellátják ezt a feladatot, és azért a hírek alapján, illetve az elmúlt napok tárgyalási alapján azt látjuk, hogy ebben a tekintetben azért lehet probléma rövid távon belül, hiszen a dolgozók augusztus óta nem kapják meg rendesen a bérüket, pontosan amiatt, hogy a kormány és a MET oltalom között még a normatívát tekintve is van elszámolási vita. Ezért arra kérnénk felhatalmazást a közgyűléstől, hogy november 1-től a BMSKI átvállalja ezeket a dolgozókat, akik ezekben az intézményekben dolgoznak, így a bér kifizetésük biztosított lesz, a járulék kifizetések biztosítottak lesznek, adók befizetések biztosítva lesznek. Ez egy átmeneti megoldás, addig, amíg a MET oltalom, főleg ugye itt a MET-nek az egyházi támogatása és elismerése kapcsán fennálló pénzügyi vita, tehát a MET és a kormány közötti vita nem rendeződik. Ha ez a vita rendeződik, akkor nyilván innentől kezdve a főváros csúnya hangzik, vissza tudja adni ezeket a dolgozókat, és helyreállhat az eredeti rendje ennek az, ezeknek az ellátásoknak. A dolgozók, tehát a BMSKI MET oltalom 3-as megállapodás alapján kerülnének felvételre a BMSKI keretei közé. Én azt gondolom, hogy ezzel a megoldással, bár pénzbe kerül, és most is tárgyalunk róla, hogy, hogy hány dolgozót érint ez pontosan, és ez egy havi több 10 milliós kiadás, de ezzel a megoldást ezt muszáj megtennünk, hiszen ennyi embernek az ellátását máshonnan nem lehet a budapesti rendszerben biztosítani. Ugye erre kérem a fővárosi közgyűlés, illetve most a bizottságnak a támogatását, hogy ezen az úton induljunk el, és közösen haladjunk a megoldás érdekében.
Köszönöm szépen. Megnyitom a napi rend fölötti vitát. Kérdezem, van-e hozzászólás? Hassai képviselő asszony, a szó.
Köszönöm szépen. Én is pont a részletekre szerettem volna rákérdezni, már amennyit lehet tudni a jövőbeli döntésről, amit majd főpolgármester úr, akkor ezek szerint önmagába fog meghozni, hiszen az előterjesztés szerint mi egy elvi hozzájárulást adunk ahhoz, hogy segítő kezet tudja nyújtani a MET-nek, illetve az oltalomnak. Az egyik az lett volna, hogy az átvétel kapcsán akkor körülbelül hány fő az, akivel számolhatunk. Most annyi elhangzott, hogy nagyjából ez olyan 10 millió, 5-10 millió. Ja, a többet nem hallottam. Na, pontosan ezt szerettem volna kérdezni, hogy hány főről beszélünk. Hát nyilván azért ez nem olyan nehéz adat, tehát ezt meg lehet tudni, hogy hány munkavállaló van ebben a pillanatban, akik ellátják mind a két részről ezt a feladatot, illetve hogy ez mennyibe fog kerülni, ez szerintem egy fontos dolog. Illetve amit még szerettem volna megkérdezni, hogy ugye első ránézésre nem tűnik ennyire bonyolultnak a történet, mert lehetne az, hogy akkor a főváros, ha tényleg meg akarja oldani ezt a dolgot, akkor mondjuk egy egyszeri támogatásról dönt, miután tisztában van azzal, hogy milyen költségek jelentkeznek a jövőben, hiszen itt az is elhangzott, hogy egy átmeneti formáról van szó, ami azért nem egy egyszerű átvenni dolgozókat, ezt lepapírozni, végcsinálni, utána pedig vissza az egész történet. Viszont miért nem akkor közvetlenül támogatás formában működik ez a dolog? Azért, mert hogy akinek köztartozása van, vagy van ez a jogvita, és emiatt nem lehet közvetlen támogatást nyújtani, és ezért történik az átvétele a dolgozóknak, csak hogy én is világosan lássam, illetve Azt szeretném kérdezni, hogy milyen és mennyi támogatást kapott az elmúlt időszakban, vagy az utóbbi egy-két évben a MET és az oltalom kapott-e a fővárostól, illetve az is érdekelne, hogy azok az épületek, amelyek itt most főpolgármester helyettes úr felsorolt, ott valami elhangzott, hogy ez ilyen-olyan tulajdon vagy vegyes, hogy ezek pontosan hogy néznek ki, hiszen az előterjesztés szerint ugye a munkavállalókat átveszi a cégünk, viszont akkor ezek a telephelyek, ezek hova tartoznak magyarul, hogy mindenképpen ott technikailag nem látom át, hogy úgyis akkor velük kellene egy megállapodást kötni, és mondjuk ez, tehát mindenképpen a jogi folyamat végén belépne ebbe a BMSK-i, vagyis a főváros, tehát hogy akkor ez itt ebben az esetben nem jelent problémát, ez a jogi köztartozás része. Tehát nem tudom, nekem egy picit így zavaros, pont azért, mert hogy ez most nem tipikusan egy olyan előterjesztés, amiben leírjuk azt a folyamatot, és látnánk minden elemét, hogy majd a jövőben hogy fog ez kinézni. Ezért mondom azt, hogy akkor az alapkérdés az, hogy miért nem egy egyszeri támogatás formájában történik ez a segítségnyújtás. Egyelőre ennyi. Köszönöm szépen.
Mielőtt megadom a szót főpolgármester helyettes úrnak, kérdezem, van-e további hozzászólás kérdés? Nem látok ilyet, főpolgármester úr? Főpolgármester helyettes úr, tiéd a szó. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Akkor folyamatot megpróbálom, miért nem a egyszeri támogatás? Azért, hiszen köztartozás van a MET-nek és az oltalomnak is a sajtóban megjelent információk alapján, amely ugye bármikor átfordulhat végrehajtási eljárásba is. Ebben az esetben ugye inkasszó kerül a számlájukra. Mi tudomásunk szerint, de hát nyilván ezt az érintettől tudjuk, hiszen nem vagyunk adóhatóság, tehát a mi tudomásunk szerint jelenleg nincsen inkasszó. A problémát az jelenti számukra, hogy amit normatívába kapnak az államtól, kormánytól, nagyságrend, de 200 millió forint. Ezt nem utalja el nekik a kormány, hanem köztesben ott van a NAV, aki le is veszi ezt a pénzt abba a pillanatba, és betölti a köztartozásaiknak a fedezésére. De nyilván köztartozásuk ettől még van, és könnyen lehet, hogy egy bármelyik pillanatban átfordulhat ez a végrehajtásba. Abban az esetben, ugye, ha adunk támogatást, egyszeri támogatást, akkor ezt is elvihetik. Ezért a megbízható megoldás ez még egyszer az, hogyha mi a dolgozókat helyezzük biztonságba, hiszen innentől kezdve őket nem érintheti ez a folyamat, és nem kell azzal kalkulálniuk, mint ahogy most az elmúlt hónapokban, hogy akkor mekkora nettó összeget kaphatnak, vagy nem kaphatnak pénzben. Az épületeket, bár rendszer szempontjából majdnem egy picit mindegy is, hogy az épület kinek a tulajdonában van, de azért mondtam, hogy vegyes tulajdon, mert van olyan feladatellátási hely, ami a MET-nek a tulajdonában van, van, ami a 8. kerület tulajdonában van a József Nádor tér a főváros tulajdonában van, a 17. kerületet azt őszintén szóval nem tudom, hogy a CSEO kinek a tulajdonában van, de főváros tulajdonában, köszönöm szépen. De hogy ebből is látszik, ezért mondtam, hogy vegyes az ellátás. Mi nem a feladat ellátói leszünk. Tehát a működési engedély az továbbra is a MET-é és az oltalomé, attól függ, hogy melyik feladatellátásról van szó. Mi úgy lépünk be a rendszerbe, hogy a feladatellátáshoz szükséges humán erőforrást a főváros segítségével látja el, biztosítja az oltalom és a MET, legalábbis ebben az átmeneti időben. Azért nem olyan egyszerű, amit kérdezett, hogy akkor ez konkrétan hány ember, mert hogy felsoroltam itt az előbb ezt a 8 listát, ebben például önállóan az egészségügyi centrum egy más finanszírozási rendszerben van, tehát mostani tudásunk alapján lehet, hogy az egészségügyi részleget nem kell átvennünk. Mondom, ez a ma 11 óra 20-as tudásunkat jelenti, hogy ez egyébként délutánra megváltozik-e, nem tudjuk megmondani. A több 10 milliót az jelenlás szerint ez valahol az 50 millió alatt áll meg jelen tudásunk szerint, de egyesével tárgyalják át a kollégák azt, hogy a kikről van szó, kiket érint ez az ellátás. Tehát könnyen lehet, hogy ez lejjebb megy az összeg, de ha az egészségügyi centrum is belekeveredik ebbe a problémába, és ott is előáll ez a finanszírozási helyzet, mert mondom, az egy más kasszából finanszírozódik, és tudomásunk szerint az egyelőre biztosítottabb, akkor ott is be kell lépnünk, hiszen egyébként ez nagyjából ezért egy mátrixban működik ez a rendszer. Úgyhogy ezért mondom, hogy nem annyira egyszerű, hogy egy gombnyomással lekérdezzük ezeknek a kollégáknak a létszámát, de természetesen, ahogy a folyamat lezárult, szívesen beszámolok a bizottságnak nyilvánvalóan a következő ülésén. És azért ebbe a formába csináljuk, mert ahogy látják, az idő sürget minket, hiszen november 1-ig meg kell csinálnunk az átállást, ez azért jövő hét, szerda. Addig pedig a közgyűlésig, a holnapi napig ilyen teljes körűen nem tudjuk kitárgyalni ezt a megállapodást. Erre egyébként a jogszabály lehetőséget ad számunkra, hogy a BMSK-i egy ilyen hármas megállapodást kössön. Arról fejből, hogy a oltalomnak mehetnek, én az emlékeim szerint nem nagyon volt ebben támogatás, de erre a délutáni bizottság ülésig utána nézek külön, és erre visszajelzek.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e hasai képviselőasszony?
Jó, akkor ezt megköszönöm, hogyha erre majd a támogatásra választ kapok délután, csak egy maradt bennem, hogy egy kérdés, hogy mivel hogy nem látunk tisztán, hogy ez most annyira sürgős, hogy nem lehet a következő közgyűlésig kitartani? Erre azért muszáj rá kérdeznem még.
Hát ez ennyire sürgős. Tehát a dolgozók augusztus óta nem kapnak rendesen bért. Ugye a hírek szerint ilyen 75 ezer forintos egyszeri béreket tudtak nekik adni havonta, és nyilván egy ponton túl nem tudjuk, hol van ez az inflekciós pont, amikor a elhivatottság átfordul abba, hogy valami új munkát kell keresniük, és ebben az esetben muszáj november 1-től belépni.
Köszönöm szépen, van-e más hozzászólás? Nem látok ilyet. Én azért azt gondolom, hogy csak a jegyzőkönyv kedvéért muszáj kettő megjegyzést tennem. Egyrészt az, hogy azért az legyen nagyon világos, hogy a köztartozás, ami fölhalmozódott, az jelentős részben annak a következménye, hogy a Strasbourg-i bírósági ítélet ellenére sem kapta meg az egyház, illetve az egyesület azokat a pénzeket, amelyek jártak neki. Tehát nem arról van szó, hogy nem akarnak fizetni, hanem arról van szó, hogy nem kapják meg azt az összeget, ami jár nekik. A másik, én azt gondolom, hogy ez megint egy tipikus példája annak, hogy a fővárosnak, a kerületeknek és civil szervezeteknek kell egyedül megoldaniuk a hajléktalan ellátás kérdését, akkor, amikor ebben az ügyben lényegében semmiféle fajta állami támogatás nem jön létre, minimális az, amit az állam a hajléktalan ellátás érdekében tesz, viszont nekünk meg kell ezt valamilyen módon oldani, és van egy harmadik, ami ehhez kapcsolódik, tessenek egy kicsit elsétálni, olyan kerületekbe, ahol igen jelentős a hajléktalanság, mindjárt meghívom önöket a 7. kerületbe, és nézzék meg, ahogy a hajléktalan ellátás történik civil szervezetek segítségével, önkormányzati pénzeknek a bevonásával, és nézzék meg, hogy ezzel párhuzamosan hogyan nő a társadalomban, a helyi lakók közeli körében a hajléktalan ellenesség. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan összetett probléma, amit nekünk minden erővel meg kell próbálni megoldani, túlmenően azon, amit főpolgármester helyettes úr mondott, hogy a dolgozóknak megfelelő juttatást, megfelelő illetményt, megfelelő bért kell biztosítani. Kérdezem, hogy van-e még további hozzászólás? Alelnök asszony.
Köszönöm szépen, ha már így elnök úr felvezette. Én annyit kérdeznék meg, mert ismerve a előzményeket. Nem igazán látok arra esélyt, hogy most hirtelen megvilágosodnak a kormány illetékesei, és most elindul a pénzfolyam, hogy ez a jövőben is, vagy nem lenne egyszerűbb esetleg már beépíteni költségvetés szintjén, és legfeljebb akkor meg fog maradni, illetve a dolgo, valamilyen módon akár átvenni ezt a hajléktalan ellátási feladatot, mert nehezen tudom elképzelni, hogy most meg fog nyílni hirtelen a pénzforrás.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úr.
Ugye átvenni akkor kell, hogyha megszűnik a jelenlegi feladatellátó. Tehát hogy nyilván ő ezt el szeretné látni, ezt a feladatot, mi csak biztonságban akarjuk tudni a dolgozókat, addig az átmeneti ideig, amíg nem rendeződik. Nekem is van ebben rossz érzésem, tehát nyilván a jövő évi költségvetés tervezési után valamit ezzel számolnunk kell, ezekkel a bérekkel. Ha pedig megoldódik, akkor nyilván ezt ki lehet vezetni a költségvetésből. Én nem nagyon remélem, hogy azért ez tél végére valami megoldás születik ebben a kérdésben, de sem az oltalomnál nem ülök, sem a kormánynál nem ülök, és igazából a kormánynál van ebben a esetben a megoldás kulcsa, hiszen egyébként az egyházügyi támogatáson kívül még van azért más megoldási módja, hiszen akár a oltalmat is be lehetne emelni ugyanolyan támogatási formában, mint a Málta van, tehát hogy ez azért egy megoldás lehetne, de nem tudok e fölött dönteni, úgyhogy ebben mi egyelőre csak azt a keretet tudjuk fenntartani, ami ezt az átmeneti időre megoldást jelent.
Köszönöm szépen, Hassai képviselőasszony.
Köszönöm, csak tényleg egy utolsó kérdés, hogy néz ki, amikor majd a főpolgármester úr aláírja ugye a dolgozókkal a munkaszerződéseket, illetve a BMSZ-kig magyarul a fővárossal ugye munkaviszonyt teremtenek, de hogy akkor ez határozatlan idejű lesz, vagy pontosan ezt a részét, ezt hogy tisztázzák, hogy egyszer most költségvetés módosításra nem tudom, hogy sor kerül, szerintem most ebben a pillanatban nem, vagy most ebben a pillanatban milyen forrásból történik a BMSZK-ból, vagy nem tudom, hogy ezt hogy oldják meg, de hogy hol a vége? Tehát határozatlan idei munkaszerződések lesznek, vagy? Mert hogy ezt nem lehet egy munkaszerződésbe beleírni, hogy majd akkor, hogyha megjön az állami támogatás. Tehát hogy kezelik ezt a helyzetet, ez a kérdés?
Köszönöm szépen, ez nálunk is egy dilemma volt. Ugye nyilván itt két opció van, a határozott vagy határozatlan idejű szerződés. Mi határozatlan idejű szerződést fogunk MT alapján kötni velük, azért, mert nem akarjuk olyan helyzetbe hozni a dolgozókat, hogy van egy határnap, ami ott ketyeg a fejük felett, és ők azt érzik, azt látják ez alapján, hogy lehet, hogy bármelyik pillanatban megszűnhet, tehát nem bármelyik pillanatban elérjen az a határnap, akkor megszűnhet a munkaviszonyuk, és könnyen lehet, hogy elkezdenek keresni munkát maguknak is. Végül az történik, amit most szeretnénk megelőzni. Ezért a BMSZK-i keretében MT-sként vennénk fel őket határozatlan időre. A forrást azt természetesen a BMSZK-i számára kell biztosítanunk. Ugye az idei költségvetésben ez elvileg egy bérkifizetést érint, majd ugye decemberben, amikor a novemberi bért fizetik ki, ezt ha szükséges, akkor forrás átcsoportosításra kerül sor. Ha november 1-től lép be valaki, akkor a novemberi munkája után december elején kap bért. Ez tény.
Bármi történhet, csak a mikrofont legyen.
Nincsen visszamenőleges bérkifizetés. Tehát ők november 1-től lesznek a BMSZK-i dolgozói. Visszamenőleg mi nem tudjuk kifizetni az ő bérüket. Ez nem lenne jogszerű.
Köszönöm szépen. Van egy további hozzászólás? Nem látok ilyet, itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, bizottságnak véleményezési jogköre van, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ez 4 tartózkodással elfogadta a testület. Áttérek a 4. napi rendi pontra. Javaslat bérlő jelölési jogra vonatkozó megállapodás felülvizsgálatára. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó. Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr az előterjesztő. Kérdezem, nem kíván hozzászólni. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó. Bizottságnak véleményezési jogköre van. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet. Itt is egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt egyhangulag elfogadta a testület, áttérek az 5. napi rendi pontra. Javaslat üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek tárgyú pályázatok elbírálására. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó. Kis Ambrus és Kerpel Flóniusz Gábor főpolgármester helyettes urak az előterjesztők. Kérdezem, hogy Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr, a szó.
Köszönöm szépen, ugye a közgyűlés az alapítványok esetében van döntési helyzetben, hiszen az MÖTV alapján ott csak közgyűlési hatáskörben lehet dönteni, de rajtuk kívül 2 egyesület is nyert a pályázaton. Ugye fontos, hogy az egyik ezek közül az pont az Oltalom Karitatív Egyesület, aki azt vállalta, hogy a 8. keretben üres lakások, használaton kívüli lakások felújítását elvégezni. Természetesen az oltalommal csak akkor tudunk támogatási szerződést kötni, hogyha ő köztartozásmentes, de ettől még a pályázatot megnyerte, de a köztartozásmentességét jelenleg nem látjuk biztosítottnak, de ettől még a támogatói döntést meghoztuk, maximum szerződés aláírása halasztódik. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Kérdezem, van-e további hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet. Mivel véleményezés jogköre van a bizottságnak, ismét egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt is 4 tartózkodással fogadta el a testület. A 6. napi rendi pontnál tartunk. Javaslat pályázat jóváhagyására a közös gyerek és nyugdíjas napközi projekt megvalósítása érdekében. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, a bizottságnak véleményezési jogköre van. Dr. Bőszanat főpolgármester helyettes asszony és Kerpel Frónusz Gábor főpolgármester helyettes úr az előterjesztők. Főpolgármester helyettes asszony, tiéd a szó.
Köszönöm a szót, elnök úr. Komolyan mondom, hogy szinte kizárólag azért kértem szót, mert az elmúlt napirendi pontok krízisben levő honfitársainkról, polgártársainkról szóltak. Ugyanakkor ez most egy olyan szívderítő pályázati kiírás, amelyben nagyszülő nélkül maradt gyermekek, illetve unoka nélkül maradt nagyszülők, adott esetben Skype nagyszülők, ami egyáltalán nem idegen, sajnos hazánktól kerülhetnek közel egymáshoz, úgyhogy arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy bár véleményezési jogköre van, de legyenek kedvesek támogatni, mert nem elvéve főpolgármester helyettes társam Kelpe Frónusz Gábor és kabinetje munkáját, egyszerűen tényleg egy szívderítő projektről van szó, és abban bízom, hogy hagyományt tudunk teremteni azzal, és talán az egész országban elterjeszteni, hogy fogják meg egymás kezét azok az időskorú unokákra váró emberek, illetve azok a gyermekek, akik így sokkal értékesebben tölthetnek el időt. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm szépen, kérdezem, van-e hozzászólás, kiegészítés, megjegyzés? Nem látok ilyet, itt is egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt egyhangulat fogadta el a testület, átérek a 7. napirendi pontra. Javaslat a Fővárosi Szociális Közalapítvány alapítókiratának módosítására. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó. Kisambrus főpolgármester helyettes úr az előterjesztő, de nem kíván bevezetőt tartani. Kérdezem, van-e hozzászólás? Hassai képviselőasszony.
Igen, én szeretnék kérdezni, mert hogy ez a közalapítványnak, olvasom az előterjesztésben, hogy 22-ben ugye újjá szerveztük, vagy ugye szervezte a főváros, hogy a beszámolót ezt nyilván még nem kellett, hogy megkapjuk, de a tevékenységéről nem igazán sok mindent sikerült kideríteni, viszont ahhoz képest hát elég nagy mennyiségű az a támogatást, amit a főváros ezen közalapítvány részére juttatott, úgyhogy hát nem is beszámolott, de egy pár gondolatot, hogyha a tavaly óta újjászervezett közalapítványnak a működéséről, megvalósított programjairól, hogyha kaphatnánk, akkor ezt megköszönném.
Köszönöm szépen, mielőtt megadom a szót főpolgármester helyettes úrnak, kérdezem, van-e további hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet, főpolgármester helyettes úr, ilyen a szó.
Köszönöm szépen. Én rendkívül büszke vagyok a Fővárosi Szociális Közalapítvány eddigi munkájára, és 2 tényt emelnék ki ennek kapcsán. Az egyik, hogy a szolidaritási alap, fővárosi szolidaritási alap újraindítása kapcsán ők bonyították le azt a pályázatot, és kötötték meg a támogatásokat, amely olyan lakhatási válsághelyzet kezelésére, családon belüli előszak kezelésére, akadálymentes felújításra, bérlakások esetében nyújtott támogatást, amely sok kerületi önerőt is meg tudott mozgatni, hiszen a kerületi önkormányzatok pályáztak ennek keretében. Nyilván ez ígértem is, hogy erről a szolidaritási alappályázatról majd be fogunk számolni, és a bizottság tagjai is kapnak egy tájékoztatást, ezt még nyilvánosságot is megtettük, de részletekben menően nagyon szívesen állunk a rendelkezésükre. A másik, ami kiemelendő, és erről keveset beszélünk, ez pedig az ukrán menekültek ellátása kapcsán. Az UNICEF-fel kötöttünk egy szerződést, támogatási megállapodást. Ennek keretében forrást biztosítunk gyermekes, itt élő gyermekes ukrán családok számára. Ennek a rendszernek a lebonyolítását is a FSK végzi. Ugye itt a kérelmek feldolgozása és a forrás biztosítása az ő feladatuk. Most néztem ott a papírjaimat, és sikeresen elkevertem a bizottságülésre, hogy hány gyermek segítettek eddig a napig, de nagyon szívesen ezt a... Tessék? Ez másik programról beszélünk. Igen, de van egy konkrét pénzügyi támogatás, egy úgynevezett cash program, ami 3 hónapra biztosít egyszeri pénzbeni ellátást, egyébként együttműködve az OTP-vel, és ezen keresztül biztosítunk a gyerekeknek, de közben megnézem a számot, és a következő napirendnél meg fogom mondani, hogyha ez szükséges. Szóval a Szociális Közalapítvány ezen dolgozik, illetve ami a 23, de valószínűleg inkább a 24-es terv, hogy a TOP Plusz keretében vannak olyan programok, amelyek elfogadásra is kerültek a Magyar Kormány és a Bizottság részéről, ahol ők kiemelt lebonyolítók lennének, támogatottak lennének, és az ő lebonyolításuk keretében lennének ezek az uniós források felhasználva. Ugye ebben már azért vagyok nagyon óvatos, mert eddig az összes top prioritásból, a 6-ból 4-nél meg is jelentek a pályázatok, 2 érinti Budapestet, ott egyik se jelent meg még, ezt nyilván már önök is unalomig ismerik ezt a mondókámat ennek kapcsán, de ettől ez még tény, úgyhogy ezért van vagyok szkeptikus, hogy az idejében megjelenik ez a felhívás a irányítóhatóság részéről, hogyha igen, akkor 23-ban már akár ez a projekt is el tud indulni az ő megvalósításuk kapcsán.
Köszönöm szépen, további hozzászólások, Hasai képviselőasszony.
Köszönöm szépen, nem csak jól emlékszem, hogy ők, most ez hülyeség, vagy csak rosszul emlékszem, hogy 600 millió forintból gazdálkodnak? Nem, az sok, az soknak tűnik, igen. Jó, akkor hadd kérdezzem meg, hogy mennyi támogatást adott a főváros ennek a közalapítványnak, és hogy hány munkatársa van?
Ugye az előző ülésen egyébként beszámoltunk a 22-es tevékenységéről a közalapítványnak, tehát ebből a szempontból erre emlékezhetett az előbb, amikor a napirend felvezetőjébe, de rosszul emlékezett. Tehát, hogy erről már volt beszámoló. Az, hogy hány munkatárs van, ezt most fejből nem fogom tudni megmondani. A 300 milliót osztottak szét támogatásként, tehát erre emlékezhet, hogy 300 millió volt, és ezen kívül talán egy 20 millió működési költség, de ezt megnézem délutánra, hogyha ez szükséges.
Köszönöm szépen, további hozzászólás. Nem látok ilyet. Ismét egyszerű szavazat, többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt is egy nem és két tartózkodással fogadta el a testület. Átérek a 8. napirendi pontra. Javaslat a Budapestesi Nonprofit Kft. Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó. Kisambrus főpolgármester helyettes úr az előterjesztő. Kérdezem, kíván-e bevezetőt mondani? Nem. A bizottságnak itt is véleményezési jogköre van, mivel közgyűlési előterjesztésről van szó. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet. Egyszerű szavazat, többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt egyhangulag elfogadta a testület a 9. napirendi pontnál tartunk. Javaslat a Milánói Városi Élelmiszerpolitikai Paktumhoz való csatlakozásra, ez is egy közgyűlési előterjesztés, itt is véleményezési jogköre van a bizottságnak. Az előterjesztő itt is, Kisambrus főpolgármester helyettes úr, kérdezem, kíván-e bevezetőt tartani? Tiéd a szó, főpolgármester helyettes úr.
Köszönöm szépen. Nem szoktam ilyet csinálni, hogy ugrálok napi rendek között, csak megígértem. 2496 a gyermekek száma, akik támogattunk már ebbe a cash program keretében. Nos, önmagában egy ilyen paktumhoz való csatlakozás, azt gondolom, hogy nem izgalmas, de hogy miért is gondoltuk azt, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni, aztán az előterjesztés bevezetőjében jól leírtuk. Méghozzá Ennek a városnak azért van történet az élelmiszer, ellátás, élelmiszer biztonság kérdésében, hiszen a 19. század végén még a guggolós piacok jelentették a legnagyobb kihívást, illetve az alapvető élelmiszer ellátási biztonság. Nyilván a 21. században nem így néz ki, azért más gazdasági rendszerben működünk. Ennek ellenére szerintem egy ekkora városnak van feladata és felelőssége az élelmiszer ellátás kapcsán. Ezt felismerve indultunk, dolgoztunk ki projekteket, és nyertünk is közvetlen Európai Uniós forrást 3 pályázat esetében 560 ezer euró értékben, ami önmagában nem egy világ megváltó nagy összeg, de arra jó, hogy el tudjunk indulni a paktumban is vállalt célok teljesítése érdekében, és 4 dolgot emelnék ki. Az egyik az, és ez egy az előző városvezetésnek is egy hatalmas köszönet érte, hogy ebben belátó volt, hogy a város megtartotta és megőrizte azt a kapacitását, hogy saját intézménye legyen a közétkeztetés területén. Ugye azért sok kerületnek, sőt sok városnak nincsen saját közétkeztetési kapacitása, hanem ezeket közbeszereztetnie kell magánszolgáltatóktól. Tudjuk, hallottuk, olvastuk, hogy milyen viták övezik ezt a módot, hiszen talán nehezebb érvényesíteni a szociális szempontokat ennek körében. A főváros megtartotta és megőrizte az ISGS-t, ami jó döntés volt, hiszen pont a krízisek mutatták meg, hogy mennyire alkalmas arra, hogy képesek legyünk váratlan helyzetben lépni. Ilyen volt a Covid alatt, ilyen volt a menekültellátás alatt, és ilyen az energiakrízis alatt, hogy képesek voltunk az ISGS többletkapacitásait használni. De van egy kérdés, amivel foglalkozni kell, ez pedig a közétkeztetésnek a reformja, hiszen azt is látjuk, hogy minél drágább az élelmiszer, annál magasabbak az élelmiszer normák, emelni kellene a térítési díjakat, ugye ezért ezt már egyre óvatosabban merik megcsinálni az önkormányzatok, hiszen egyre többben több család mond le így a közétkeztetésről, és ebben szerepet játszik az is, hogy a magas nyersanyag normák mellett hát romlik az ételek minősége. Ezen szeretnénk változtatni, bár az ESGS esetében azt gondolom, azért a többi közétkeztetőhöz képest ez a kritika nem jelentkezik, de mindenképpen ebben a program keretében a közétkeztetésre, reformjára tennénk kísérletet, mintaétrendeket dolgoznánk ki, és ez a munka már elkezdődött iskolák bevonásával. Ami szintén ebben a projektben szükséges lenne, hogy a fővárosnak nincsen saját népkonyhai kapacitása, hiszen az előbb említett közétkeztető intézményünk ezt a feladatot látja el, és ez a közétkeztető népkonyhai kapacitás ez akkor van, amikor igazi krízissel nézünk szembe, mint például egyébként, ami furcsa módon most zajlik, csak szerencsére a civil összefogás megállítja, hogy az RSTOP keretében az állam biztosított uniós forrásból a nehéz helyzetben lévők számára legalább egyszeri melegételt. Ez a program véget ért, az új pályázati kiírás nem bonyolódott le, uniós forrást nem hívta le még a kormány, talán jövő év elejére ez az ígéret, és a köztelévő időszakban valahogyan biztosítani kell ezt a megszokott ellátást, ezt most jelenleg civil szervezetek bevonásával lehet megvalósítani. De szerintem ez a stratégiai szempontból kulcskérdés kellene legyen, hogy a fővárosnak legyen ilyen kapacitása. Ami még szintén kiemelt kérdés az élelmiszerellátás, élelmiszerbiztonság kapcsán, az élelmiszer felesleg kérdése. Ebben a nagybani piacunk és a vásárcsarnokaink révén eddig is léptünk már, de ezt erősíteni kellene, és minél inkább az ott megtermelődött, fel nem használt élelmiszert, el nem adott élelmiszert becsatornázni valamilyen civil együttműködésbe. Mondom, ennek most is vannak már mozanatai, de azért ezt lehetne ezen erősíteni. És a negyedik terület az az élelmiszer csomagolás pazarlásának a kérdése, hiszen azért ezzel szembesülünk talán a bevásárlások során is minden nap, hogy iszonyú mennyiségű csomagolóanyagot használunk feleslegesen, és ebben szeretnénk szintén a vásárcsarnokaink és a nagybani piac kapcsán lépni. Ugyanakkor szeretnénk erősíteni, és ez szerintem az élelmiszer biztonság szempontjából egy új narratíva, azokat a közösségi kezdeményezéseket, amelyek most is megvannak, de nem feltétlenül működnek rendszerszerűen. Így a közösségi kertek hálózatosodásának az elősegítése, bevásárló közösségek számára lehetőségek biztosítása, hiszen jelenleg méltatlan körülmények között működnek sok esetben. Ezeken a területeken lehetne még erősíteni az együttműködést. Ez a paktum önmagában akkor ér majd valamit, hogyha ezt meg tudjuk tölteni legalább az előbb említett tartalmakkal. Én azt látom, és abban bízok, hogy az az 560 ezer euró, illetve bízom benne, hogy a későbbiekben, hogyha a fővárosnak helyreáll a költségvetési egyensúly, akkor a saját források alkalmat adnak arra, hogy ezen a területen is lépjünk, hiszen egyébként biztos vagyok benne, hogy a 21. századi nagyvárosi kívásnak egyik része az élelmiszer ellátás és az élelmiszer biztonságnak a kérdése is. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Kérdezem, van-e hozzászólás, kiegészítés, megjegyzés? Nem látok ilyet. Itt is véleményezési jogköre van a bizottságnak. Egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Egy tartózkodással fogadta el a testület, áttérek a 10. napi rendi pontra, tájékoztató az otthon mindenkinek stratégia megvalósításáról szóló cselekvési tervről és az előző évi eredményekről. Itt egy tájékoztatóról van szó, Kis Ambrus főpolgármester helyettes úrtól. Itt csak bizottsági tudomásvételről van szó, nem kell erről szavaznunk, főpolgármester helyettes úr, tiéd a szó.
Köszönöm szépen, ugye a múltkori közgyűlésen és bizottsági ülésen képviselőasszony kereste rajtam ezt az előterjesztést, hogy október 1 és szeptember 30 közötti időszakról vonatkozott a cselekvési terv, ebből következően én sem emlékeztem pontosan, de hát nyilván akkor így az októberi bizottságülésen tudok első alkalommal beszámolni. Elkészült ez a tájékoztató, illetve mögötte van az a jövő évi cselekvési terv, ami tartalmazza az előttünk álló feladatot. 5 tételt emelnék ki ebből szerintem, ami fontos. Az egyik a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés bővítése kapcsán 2020 óta ez a városvezetés mintegy 200 fő számára biztosított olyan lakhatást, akik korábban vagy hajléktalanok voltak, vagy pedig családok átmeneti otthonában laktak. Ahogy az előterjesztésben is olvasható, illetve remélem a fél kettes tulajdonosi bizottság ülésen ennek kapcsán megszületik a támogató döntés, további mintegy 50 fővel tudjuk ezt a listát bővíteni, hiszen kiírtunk a családok átmeneti otthonára egy pályázatot. Ez nyilván mondhatjuk, hogy ez a 200-250 fő ez semmi, de én azt gondolom, hogy azért ez egy jó út abban a tekintetben, hogy milyen módon próbáltuk megragadni a problémát, hiszen nem a mennyiség az érdekes, hanem hogy hogyan tevődött össze ez a kör. Egyrészt nyugdíjas házi bérlakásokba tudtunk a közgyűlés bölcs döntésének köszönhetően férőhelyeket biztosítani azok számára, akik az egyszeri beugrót nem tudták kifizetni, de részletekben képesek az egyszeri beugró törlesztésére. Ahogy említettem, a családok átmeneti otthonából tudtunk elhelyezni családokat, ami tartósabb megoldás számukra, nyilván ez egy pályázati program keretében. A holnapi közgyűlés hagyja jóvá, és ezen az úton mennünk kell tovább, hogy lakhatatlan lakások felújítása keretében tudunk akár gyorsan 8 lakást lakhatóvá tenni, ami a kerületi önkormányzatnak a birtokában van, és egyébként, hogyha megnyílnak az uniós források, akkor emlékeim szerint nagyságrendileg 10 milliárd forintot tudunk költeni szintén üresen álló lakások felújítására és a lakhatóvá tételére. A másik, amit szeretnék kiemelni, eredményként ezt az előző közgyűlés fogadta el a rendkívüli települési támogatási rendszer felülvizsgálata és az új rendszer elfogadása. Erről ott már beszéltem a közgyűlésen, illetve az előző bizottságülésen, ezért hosszabban nem térnék ki. A harmadik a szolidaritási alap bevezetése, amit nem egyszeri döntésnek gondoltunk, hanem pont ezáltal szeretnénk elősegíteni a néha még íróasztal fiókban lévő kerületi kezdeményezéseknek a megvalósulását. Számomra külön öröm, hogy a szolidaritási alap keretében a családon belüli erőszakra 2 pályázat is nyerni tudott. Már hogy abban a szempontból külön öröm, hogy erre talán kevesebb figyelem volt az elmúlt időszakban, és sikerült ezen a téren lépni. És önmagában persze egy stratégia soha semmit nem old meg, de szeretnénk pár hónapon belül a családon belüli erőszakra vonatkozó stratégiát és a közgyűlés elé hozni, ami már talán kijelöli azokat a fejlesztési lehetőségeket, amik előttünk állnak. A negyedik, amit kiemelnék, az egy számát tekintve egy kisebb projekt, de szerintem nagyobb jelentőségű, hogyha ez működik, ez pedig a nehezen elhelyezhető hajléktalanok számára nyitottunk október 20-a táján, október 16-ától egy intézményt, ez a Bánya utcai intézménynek a alsó szintje, ahol 32 fő elhelyezésére van lehetőség. Ugye ez a nehezen elhelyezhető hajléktalanok sok esetben addicionális egészségügyi, pszichiátriai problémákkal is küzdenek, és azért az ő intézményrendszerükben való elhelyezés mindig problémát okozott. Ez az ellátás működik, és a nyitás óta már 6 utcáról elhelyezett embertől számoltak be a kollégák, és az ő élettörténetük mind azt mutatják, hogy egyébként erre az ellátásra szükség van. Fontos, hogy ez pilot program, és hogyha látjuk a tapasztalatait, akkor még több ilyen programot indítanánk. Ugye ez a közterületi hajléktalanság leküzdése érdekében ez egy fontos kezdeményezésnek tartom. És az ötödik, amit kiemelnék, és szintén az elmúlt időszak eredményéhez köszönhető, ez a, úgy is mondhatnám, a kihasználatlan szinergiáknak a kihasználása, hiszen nagyon sok szemünk van a városban krízis időszakban, de ezeket a sok szemet nem használtuk ki, ezért a BKK és a MEHE egy együttműködési megállapodás kötött, amelynek keretében a legnagyobb hidegekben és a vörös riasztási időszak alatt a diszpécserek kiemelten figyelnek arra, hogy látnak a járművezetők megállókban, a buszokon, vagy egyszerűen közterületen fekvő embereket, akiket a kihűlés veszélye fenyeget, és ebben az esetben értesíteni tudják a menhelyen keresztül, a diszpécseren keresztül a utcai szolgálatot, és azonnali segítséget tudnak hozni. Nyilván egy év alatt lehetett volna többet is haladni, meg kevesebbet is. Én azt gondolom, hogy legalább elindultunk is, egy stratégia mentén tudunk menni, és abban bízom, hogy azt a célt, azt a társadalompolitikai vállalást, amit nagyon sokszor elmondtam ebben a bizottságban, hogy legalább érjük el, hogy olyan budapesti, aki nyugdíja vagy nyugdíjszerű ellátással rendelkezik, az ne éljen az utcán vagy az utcához közeli ellátásban. Jelenleg a BMSK ügyfeleinek 21%-a 65 év feletti. 14%-a az ügyfeleknek nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást kap. Tehát munkaviszonnyal rendelkezett, amiután elérte azt a jogosultságot. És az ő számukra nem biztosított a lakhatást. Így szerintem egy társadalom számára nem lehet ígéretet tenni, hogy persze, dolgozzatok. Majd jó lesz nektek időskorotokra, mert egyelőre ezt nem tudjuk garantálni így kollektíven. És szerintem ezen kellene változtatni elsőként. És talán a második célkitűzés, hogy olyan, aki a Budapesten dolgozik, tartósan dolgozik, az számára ne az utca legyen az, ahonnan eljár munkába nap mint nap, mert ez sem méltó ahhoz, ahogy gondolkodunk egy 21. századi városról. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, Hassai képviselő asszony.
Köszönöm, hogy eleve is csak azért jelentkeztem, mert meg szerettem volna köszönni ezt az anyagot. Átolvastam, nagyon alapos, és köszönöm a munkatársaknak is, meg ezt a tájékoztatót. Talán egy kérdés maradt bennem, amire nem kaptam a választ, most itt pörgettem, nem találtam meg, de az egyik részben volt egy olyan, hogy egy konzorciumos pályázat volt, és 2 milliárd forintot sikerült nyerni, és azt hiszem 20 új bérlakás, vagy valami ilyesminek a, tehát hogy ezt lehet bőle kihozni, hogy csak ezt szeretném megkérdezni, hogy ez most újat jelent, vagy felújítjuk, vagy egyáltalán ebből, mert azért a 2 milliárd az komoly pénz, hogy nyilván gondolom, akkor ennek meg fel nem mindegy, vagy nem az egészet Budapest nyerte, ha igen, akkor csak örülök, tehát hogy nem emlékszem erre a pályázatra. Ez lett volna az egyetlen kérdésem.
Köszönöm szépen, az anyagban szerepel is ennek a leírásának a projektnek, ugye ez egy közvetlen Európai Uniós támogatású projekt volt, ezt valóban egy konzorciumban nyertük el, a Fővárosi Önkormányzat emlékeim szerint nagyságrendileg a felét nyert ennek a támogatásnak, és ennek a keretében olyan iskolaépületet szeretnénk lakásokká átalakítani, és ebből a szempontból az, hogy ki ennek a célcsoport, hogy ezek fecske lakások, vagy a munkával rendelkezők számára bérlakás, ez azért másodlagos, mert egyelőre még a projektnek nagyon az elején vagyunk, hiszen a támogatási szerződést talán most vagy pár napja írtuk csak alá, és a projekt az emlékeim szerint 24 márciusától tud indulni, tehát ugye onnantól kell számolnunk előre. Tehát az a lényege, hogy olyan egyébként például a közoktatásban korábban használt épületeket hogyan lehet lakhatási funkcióval felruházni, közösségi funkciót. Egyébként ebben a projektben nem csak építés van, hanem olyan szoftverész, ami egyébként borzasztóan fontos, hogy legyen egy adósság rendezési monitoring rendszer. Tehát, hogyha valaki problémába kerül, egyébként nem csak erre a lakásokra értendő, de szeretnénk képíteni egy olyan rendszert, hogy ne az legyen a stratégiája az egyéneknek, hogy nem bontják fel a levelet, mert azzal akkor biztos kifizetődött a számla, hanem legyen valami monitorongozás, ahova lehet fordulni, ahol lehet átmeneti támogatást kapni, tehát radar felett legyenek ezek az érintett családok, és egyébként az egész rendszert szeretnénk bekapcsolni a remélem az uniós források után megnyíló lakásügynökségi modellbe is, hiszen úgy találtuk ki, úgy vannak a szinergiák kiépítve, úgyhogy erről szól a pályázat.
Köszönöm szépen, további kérdést nem látok, azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy amellett, hogy a főváros ezt csinálja, egy sor kerületben is van hasonló rendszer, mondjuk a hetedikben például egészen biztos, ahol pontosan ez a dolognak a lényeg, amit főpolgármester helyettes úr most a végén mondott, hogy hogyan lehet megelőzni, hogy lehetetlen helyzetekbe kerüljenek emberek. Köszönöm szépen, a végén a formalitásoknak megfelelően egyebek, kérdezem, hogy bárkinek van-e egyebeke. Nem látok ilyet, akkor itt befejeztük a mai ülést. Köszönöm, hogy itt voltak, további szép napot kívánok!